Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Péli Nagy Kata. Ritkán uralja a médiát a balettművészet egy-egy híre, az utóbbi napokban viszont sok sajtóorgánum beszámolt Balázs Gergő Ármin, a Magyar Nemzeti Balett principáljának, Benoît de la Danse díjáról. Ez az elismerés a Koreográfusok Nemzetközi Szövetségének díja, amit a moszkvai Balsójban adtak át. 6 férfi táncos közül választották ki Gergőt. Tavaly szinte minden főbb szerepet eltáncolt az operában, de a Mayerling főhőse áll hozzá a legközelebb. Igaz, mégis Boris Eifman több tánc stílust is ötvöző Pigmalion hatásában Leon alakítása miatt kapta meg a díjat. Vele beszélgettem, de ma már családjával üdül, hiszen az operaházban a Kalózzal már befejeződött az idei évad.
Táncverzum.
Június 25-én vetted át a Benoît de la Danse díjat, méghozzá Moszkvában, a Balsójban. Ezt a díjat a Koreográfusok Nemzetközi Szövetsége ítéli oda, 1991-ben alapították, és az előző naptári év művészi teljesítménye alapján ítélik oda. Nézzük akkor meg először, hogy 2023-ban milyen fontosabb szerepeid voltak, amiket te kiemelsz?
Nekem egyébként a Mayer az, ami így magasan így a kedvenc szerep, tehát abban érzem így a legjobban magamat. Egyrésztről nyilván ez egy ilyen rettenetesen nehéz férfi szerep, mint színészileg, mint technikailag, mint partnerolásilag, úgyhogy ez egy ilyen összetetten nagy kihívás egy férfinak. Abban érzem így a legjobban magamat, azt szeretem a legjobban táncolni, próbálni. De egyébként a Pigmalion hatás is amennyire nehezen indult, tehát egy nagyon, tényleg nagyon nehéz próba folyamat volt, nagyon nehezen vettem fel ezeket a társastáncos lépéseket. Amennyire nagy küzdelem volt, annál nagyobb élvezetet okozott egyébként, tehát lényegében, amikor már idén táncoltam, nyilván sokkal könnyebb volt már, és teljesen el tudtam engedni magamat, és nagyon élveztem.
Boris Eifmannak a darabjáról van szó, aki egy orosz koreográfus, de hát azért róla tudni kell, hogy inkább neoklasszikus, igencsak sajátos stílusa van, szóval az ő stílusában azért sok a kortárs, meg a modern elem is. Azért nem könnyű, főleg úgy, hogy alapvetően te mégiscsak a klasszikus orosz szerepeket szoktad játszani. Mennyire volt neked ez a Pigmalion hatás egy picit idegen, azon kívül persze, hogy a társastáncos elemeket meg kellett tanulnod.
Olyan szempontból nem volt annyira idegen maga Eifman munkája, hogy már volt szerencsém egyébként táncolni tőle a Karamazov testvéreket is, abban a Alexei táncoltam, tehát hogy maga az ő ízlésvilága, a mozgásvilága ismerős volt, csak hát ugye tényleg ez a Pigmalion hatásban, ugye Leon szerepét alakítottam, ami igazából egy ilyen bajnok versenytáncos, teljesen más a balettáncos és a versenytáncos, tehát hogy maga ezt a stílust felvenni nagyon nehéz volt. Tehát amennyire nálunk a férfi általában a nőt prezentálja mindig, ugye itt a férfinek is nagyon erősen folyamatosan prezentálnia kell magát, amikor a lányjal táncol. Na most ez nagyon nehéz volt megszokni, hogy ne a lányt próbáljam tényleg így a legszebb pózokba és legszebb formájában mutatni, hanem igenis így mondták, hogy itt csak saját magammal foglalkozzak, magamat mutassam, mert nyilván ez már a szerep formálás, hogy nekem ezt így kellett felfogni, ezt a szerepet.
A társastáncok és a versenytáncok lényege az, hogy a férfi vezet és a nő követ. Na most ugye ez az a darab és ez az a szerep, ami alapvetően versenyre kelt a Benoît de la Danse díjért. Ez azt jelenti, hogy látták is a zsűri tagjai ezt az alakításodat?
Igen, erről kaptak egy felvételt, azt hiszem egyébként a premiéremről, az egész darabot megkapták a premiérről, és lényegében ezt a zsűri megnézte, ugyanúgy, ahogy a többi jelöltnek is a kiküldött videóit végignézték, ez alapján döntötték el, hogy kinek fogják odaítélni a díjat.
Azt esetleg tudod, hogy hány versenytársad volt?
Igen, volt ugye az Artemi Berlakov, volt a Vadislav Lantratov, volt egy kínai úriember, volt egy, a La Scalából volt egy fiú, a Nicola del Freo, még egy orosz fiú volt, összesen 6 fiú volt. Tehát 3 orosz, egy olasz, olasz, egy kínai és egy én, mint magyar.
A zsűri elnöke Svetlana Zakharova volt. Még nagyobb, mondjuk így, hogy elismerés, hogy az orosz fellegvárban három oroszt is megelőztél, de hát azért tegyük hozzá, hogy te pontosan ezt a technikát tanultad, tehát erre vagy kiképezve. Meglepődtél?
Hát nagyon. Én nagyon meglepődtem. Hát tényleg én igazából úgy mentem ki, hogy ez már egy óriási dolog, hogy engem felterjesztettek, és hogy ott lehetek, és táncolhatok a Borzsoly színpadon, hogy találkozhatok ezekkel az emberekkel, személyesen beszélgethetek velük. Én a díjátadóval kezdődött maga ez a gála est, tehát mindenki szépen ott beült a színpadon, és akkor elkezdték mondani a nomináltakat, ugye, és akkor először az Artyemit mondták be, és akkor láttam, hogy érkezik be a másik díj, na mondom, biztos itt két fiúnak adnak most akkor megosztva a díjat, és akkor amikor ott kimondták a nevemet, hát akkor egy ilyen sok. Tehát, hogy így néztem körbe, hogy ez tényleg megtörténik. Az utáni 10 percre én nem nagyon emlékszem, mert valahol nagyon messze a fellegekbe jártam, tehát, hogy a pillangók a hasamba is tényleg fantasztikus érzés volt. Egyébként utána, amikor összement a függöny, akkor egyébként rettenetesen jó volt beszélgetni ott a Zakharovával, tehát írtózatosan nagy élmény volt.
Na de utána még táncolnod kellett a színpadon?
Hát utána még táncolnom kellett, igen, csak hát az történt, hogy ugye meg volt ez az egész díjátadógálás, és akkor utána volt egy szünet, és én gondoltam, hogy egy pár köszönöm után megyek is öltözni, de akkor mondták, hogy akkor most ki kéne menni, mint nálunk itt a Székelybertalan teremben a Borsolyba egy ilyen fogadóhelyiségbe, és akkor ott egyből interjúztatás volt, és lényegében épp hogy beértem, tehát hogy így a szünet végére értem vissza az öltözőbe, gyorsan felöltöztem, valamit miket raktam magamra, és lényegében mentem a színpadra, és már táncoltam. Tehát, hogy maga az előadás előtt így kipróbálni nem is nagyon volt lehetőségem, hogy egy pár dolgot a Tatyánával. Szóval eléggé kalandos volt az a kis közjáték, de hát hál' Istennek nagyon jól sikerült utána az előadás, vissza is tapsoltak minket, szóval.
Tatyana Melnyikről van szó, aki az Operaházban szintén principál, és mit adtatok elő ketten? Milyen duettet?
A duettet, az Én Églinka. Ez egy ilyen 7,5 perces padödő lényegében, Wagner zenére. Egy nagyon szép padödő, és először ez most volt előadva először Moszkvába, úgyhogy ez egy ilyen úgy is hirdették meg, mint moszkvai premier, és hál' Istennek nagyon nagy sikere is volt. Januárban kaptunk egyébként értesítést arról, hogy nominálva vagyunk, és ki kell menni. Tehát mondjuk azt, hogy arra úgy felkészültem lelkiekben, és az nem ért váratlanul, mint amennyire maga ugye a díj az igazából váratlanul ért, mert tényleg én már attól boldog voltam, mondom, hogy ott vagyok. Amikor megérkeztünk oda, másnap tudtunk csak menni a színházhoz, mert nagyon későn érkeztünk meg, és akkor megláttam ezt az óriási színházat. Amikor első nap bementünk egyébként ott a művészbejárón, el kellett menni ugye az öltözői, na hát 25 perc volt, mire elértünk az öltözői. Tehát, hogy egy egészen óriási létesítményről van szó, és hát maga a nézőtér egyébként csodálatos. Nekem az Magyar Állami Operáznál semmi sem szebb, de hát nyilván hát fantasztikus volt. Az a technika, ami ott van, és hát amihez mondjuk, ami nagyon fura volt ugye az a döntött színpad, de egyébként azt is elvileg állítani tudják, bár a termek is döntöttek, vagy hát legalábbis amiben mi gyakoroltunk, az döntött volt. Azért hozzá kell szokni, mert nagyon más érzés. Egy álmot éltem meg, amíg ott voltam.
A kalózzal véget ért az idei évad az Operaházban, úgyhogy lényegében ti most már szabadságon vagytok. Milyen tervek vannak így nyárra, most már családostól természetesen?
Indulunk is a családdal Moszkvára, és igazából megyünk az én szüleimmel, a Mimi szüleivel, szóval abszolút a családnak szentelt nyaralásokkal ötvözött nyár lesz, ami a pihenésről fog szólni, és aztán hát új lendülettel csapunk majd a szeptemberbe. Táncverzum.
A vonal túlsó végén Ungvári Juditot köszönhetem, aki egyben kolléga is, de szakíró is, méghozzá kritikus, és minden évben részt veszel a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján. Az idei a 36. volt, nem olyan régen ért véget, lényegében végigkíséred az ott zajló folyamatokat, és természetesen írsz is róla. Mennyire jellemző az, hogy a táncszínházak egyre nagyobb arányban, vagy egyre nagyobb részvétellel vannak jelen ezen a fesztiválon? Noha, ugye alapvetően mégiscsak a prózai színházaknak lett szánva ez a rendezvény.
Köszöntöm a hallgatókat, szervusz! Hát azt nem lehet mondani, hogy a táncszínházaknak roppant erős lenne úgy összességében a részvétele ezen a fesztiválon, viszont azért az egy általános jelenség, hogy egyre inkább fogalmazunk úgy, hogy összecsúsznak a műfajok, tehát nagyon sok olyan előadás keletkezik, amelyben a táncnak, illetve a zenének sokkal fontosabb szerepe van, mint ahogy azt megszoktuk. Tehát kicsit összművészetivé nőnek ezek az előadások, és hát tulajdonképpen erre most is láttunk ugye példát a Bekecs Táncszínháznak az előadása személyében, hogy így mondjam, amely gyakorlatilag egy ilyen hasonlóan összművészeti produkció volt. És hát nem csak ez, hanem tulajdonképpen több zenés, illetve táncot mondjuk így fókuszba tevő produkció szerepelt most is a fesztiválon. Említhetném a Nagyváradi Csárdás királynőt, ugye értelemszerűen az operett műfaj pont egy ilyen jellegű műfaj, amelyben a táncnak is roppant nagy szerepe van. Nem csak ezt, hanem szerepeltek a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház társulatának tagjai egy Pintérbér a Parasztoperával. Ebben is nagyon nagy szerepe volt a táncnak, a mozgásnak, illetve a mozgás bizonyos, mondjuk így, hogy groteszk elemeinek, amelyel megpróbálták ugye ezt az előadást köríteni, megemelni. Az érdekessége, hogy tulajdonképpen ebben a Tomcsa Sándor Színházas előadásban ugyanaz a koreográfus szerepelt, nevezetesen Györfi Csaba, aki a Bekecs Táncszínházi produkciót is jegyezte a fesztiválon. Tulajdonképpen ilyen értelemben van szerepe a fesztiválon a táncnak, illetve a mozgás műfajának, a zenének. Az utóbbi években mondjuk ez biztos, hogy megfigyelhető, hogy több ilyen produkció keletkezett, de azt nem lehetne mondani, hogy kimondottan táncprofilú előadások lettek volna eddig a fesztiválon.
Egyre inkább lehet azt látni, hogy az egyes darabok rendezői van úgy, hogy koreográfusok is, egyben, ez számomra úgy tűnik, hogy egyben biztosítéka annak, hogy ezek a táncbetétek nem egy stilizált esztétikai jelleget öltenek, hanem maguknak a mozgásoknak és a koreográfiáknak is külön mondandója, üzenete van a prózán kívül.
Szervesebb részei a produkcióknak a mozgáselemek, kicsit ilyen összművészeti produkciókat lehet azért látni, és az általános tendencia egyébként, tehát ez nem csak a nyilván ezeknek a, mert itt azért döntően határon túli színházak szerepelnek ezen a fesztiválon, ugye ez a profilja lényegében ennek a fesztiválnak, hanem azért Magyarországon is megfigyelhető, tehát azért ezt észre lehet venni, hogy kicsit összművészetiség felé tolódunk egyre inkább.
A Bekecs Táncszínháznak a darabja talán egy kicsit ebből ki is emelkedik. A címe az volt, hogy Kit szerettél, Madács. Ugye ez egy Nyárád Szeredai, viszonylag kisebb együttes. Milyen oldalról közelítettél meg ezt a témát?
Őket azért is érdemes egyébként kiemelni, ha már táncról, illetve mozgásfókuszú színházakról beszélünk, mert díjat kaptak, tehát azért el is ismerték az előadásukat a fesztivál végén, és pontosan ezt az összművészetiséget ismerték el, tehát a Györfi Csaba munkáját díjazta a fesztivál zsűrije. Gyakorlatilag ténylegesen táncszínházi produkcióról beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy nem csak a mozgás volt fókuszban. Az előadás két monodrámából született meg, tehát két monodrámából nagyon jó dramaturgiai érzékkel gyúrta össze éppen az említett Györfi Csaba, aki ugye koreográfusként, rendezőként, sőt még szereplőjeként is résztvevője volt ennek az előadásnak. És ez a két monodráma, ez Madách Imrének az édesanyjának és a feleségének a monológiait tartalmazza. Az egyik azt hiszem Lidérclánga címe, a másik pedig Kit szerettél, Ádám, Tépataki Lászlónak a monodrámái, és ebből alkotott meg a Györfi Csaba egy olyan előadás, amely tulajdonképpen a Madácsnak ezt a furcsa háromszögét mutatta be, hogy hogyan örlődött ő az eléggé erőteljes és mondjuk így, hogy nagyon konzervatív világot képviselő édesanyja, és a furcsa, bolondos, hát kicsit talán exaltátnak is nevezhető felesége között, akitől ugye el is vált a történet szerint, már hogy a történelem szerint, az ember tragédiája évája alakjában egy picikét azért a Fráter Erzsébet alakját is láthatjuk, nagyon sok helyen köszönnek vissza ugye azok a momentumok az Éva alakjában, amik ugye a Fráter Erzsébet figurájához köthetők a valós életben. Ez a darab, ez gyakorlatilag ezt a örlődést próbálta bemutatni, hogy hogyan viszonyult ez a három személy egymáshoz, és kvázi hogyan nem tudott dönteni, úgymond Madách a két nő között. Hát ugye nyilván lehetetlen is, mert olyan kötődések ezek, amelyek lehetetlenné teszik azt, hogy igazából döntsön. Ez a konfliktus, ez tulajdonképpen túl azon, hogy egy irodalom történeti érdekességet is bemutat, ha belegondolunk, hány családban képzelhető el. Tehát, hogy az anyós és a menny között feloldhatatlan konfliktusok vannak. Egy sokkal általánosabb érvényű mondanivalót is tartalmazott. A kivitelezését illetően ennek az előadásnak nagyon fontos, hogy nagyon egyszerű, nagyon letisztult, nagyon szép képet mutatott az előadás, nagyon kevés eszközzel dolgoztak. Középen a díszlet az gyakorlatilag egy ilyen kereszt alakú pást szerűség volt, ami hát ugye nyilván áthallásos megint csak, tehát mintha madács keresztjét láttuk volna, és madács ugye ezek között, mint néha a szerető bukkan fel, tulajdonképpen a két nőnek a monológiait, a visszaemlékezéseit halljuk, kvázi egy olyan idő pillanatban, amikor a madács már nincs, tehát amikor már meghalt. És akkor egy kicsit ugye ez a két nő visszaemlékezik, próbálja visszaidézni az életét. Nagyon szomorú sorsa lett egyébként a Felter Erzsébetnek, tehát tulajdonképpen ő eléggé lent végezte. A madás gyerekek közül is nem mindegyiknek volt azért felhőtlen a sorsa, az egyik gyereke az elmegyógyintézetben végezte. Tehát elég szomorú képet mutatott ez a család, annak ellenére, hogy ugye neki köszönhetjük a magyar irodalmat, lehet mondani, hogy talán legszebb remek művét. Bizonyos mozgás azért történik az előadásban, főleg a Frátele Erzsébet jeleneteiben, tehát ő azért megvan koreografálva, nem tudom más, hogy mondani csúnya szóval. Az ő mozgása az koreografált mozgás. Az idős hölgyék kevésbé, vagy legalábbis kevésbé látványos, de mind a ketten szöveget prezentálnak a darabban, tehát ez azért jóval erősebb, nem véletlen, hogy talán táncszínházként apostrofálja most már magát a Bekecs. Elég sok olyan dolgot lehetett az utóbbi időben tőlük látni, irodalmi alapanyagból földolgozva, amiben bizony nem csak a mozgásnak, nem csak a koreográfiának, hanem a szöveges színészi jelenlétnek is nagyon komoly szerepe van, és itt is ez volt a helyzet.
Köszönöm szépen Ungvári Juditnak, igazán izgalmas beszámoló volt. Gondolom a többi darabról is bőven lehet még beszélni, talán erre majd még a jövőben szót ejtünk, vagy alkalmat adunk.
Táncverzum.
Önök a Táncverzumot hallották, és két hét múlva ismét jelentkezünk 14:30 itt a Trend FM-en, de az egyes riportokat, interjúkat meghallgathatják a Trend FM YouTube csatornáján is. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!
Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu.